Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és mai vendégem Parádi István, biológus, az ELTE Biológia Intézetének oktatója, illetve az Experi Plan Kft. Ügyvezetője, akivel ma növényvakságról fogunk beszélgetni. Hát üdvözöllek István itt a Zöld Egyenlőségben, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, és mindenkit üdvözlök.
Hát akkor kezdjük ezzel a fogalommal, növényvakság. Mit jelent ez, hogy növényvakság? Hogy kell ezt érteni?
Maga a növényvakság, vagy ugye plant blindness, ahogy ezt eredetileg Amerikában leírták, ez a 1999-ben született meg ez a kifejezés, két amerikai kutató tollából, akik ezt tulajdonképpen azért definiálták, mert rájöttek arra, hogy a társadalomban a növényeknek a szerepe, jelenléte az erősen alul reprezentált. Tehát az emberek nagyon kevéssé, tulajdonképpen nem veszik észre a növényeket, és ha észre is veszik, nagyon nem tulajdonítanak nekik megfelelő jelentőséget abban, ahogyan a növények a mi életünkben részt vesznek. És hát ezt ők nyilván egy problémának találták, és ezt azért definiálták, ezt a növényvakság jelenségét, hogy erre felhívják a figyelmet, és hogy erre azért erőforrásokat fordítsunk, hogy ezt megváltoztassuk.
És miért probléma ez, hogy kevésbé látjuk a növényeket?
Hát azért, mert ugye a növények ugye három nagy három nagy országa van ugye az élőlényeknek, most a bakteriális életet leszámítva, ugye a növények, az állatok, meg a gombák, és hát ezek közül nagyjából csak az állatokat szoktuk mi úgy általában észrevenni emberek. A gombákat még csak-csak, mert ugye időnként kinőnek a gombák, de érdekes módon a növények, amik a leggyakoribbak, még mindenhol ott vannak, valahogy ők így beolvadnak a háttérbe. És ezért ugye ők nem, eleve nem mozognak. Tehát, mint az állatok, nem végeznek helyváltoztató mozgás, bár mozognak, hiszen növekedés révén azért ők mozgást végeznek. Egyébként már bocsánat, egy kitérő, ugye maga a növény szó is a nyelvújítás korabeli, a növekvő lénynek a rövidítése, tehát már a nevében is benne van, hogy növekszik, de mondjuk ez egy növekvő mozgás, tehát nem, ez nem helyváltoztató. Tehát lényegében ez egyik oka, hogy őket nem veszük észre, illetve hát mindegyik zöld, világos zöld, sötét zöld, tehát úgy szépen bele tudnak olvadni a háttérbe. Ez egyik oldala a dolognak, a másik meg szerintem az, hogy egyszerűen elfogadtuk azt, hogy ők vannak, ők elvégzik azt a irtozatos mennyiségű munkát, meg teljesítményt, ami életünket fönntartja, és ezért úgy természetesnek veszük, mint a gyerekek ugye a szüleik jelenlétét, hogy megvannak, hozzák a kaját, meg szeretik őket, de hogy fel sem merül bennük, hogy az azért sok idő és energia, hogy ez így működjön. Ami teljesen természetes nyilván. Csak ugye ez a növényvakság, ez már egy másik kategória, mert az emberi élet fennmaradásához, meg a föld ökoszisztémájának a fennmaradásához bizony nagyon fontos lenne, hogy a növényeket a megfelelő helyen kezeljük.
És ez így, hát ilyen önző emberi oldalról, ez miért probléma az emberek számára, hogy vakuk vagyunk a növényekre?
Hát azért, mert ahogy mondtam, tehát nagyon sok olyan funkciója van a növények között, amiket mi természetesnek veszünk, de ha növényeket nem növényekre nem leszünk nyitottabbak, akkor bizony könnyen előfordulhat, hogy maguk a növények sérülnek az emberi tevékenység által. De ez rengeteg példa van. Tehát a növények nek a biodiverzitása is csökken, a növényeknek a természetben elfoglalt helye is egyre sérülékenyebb. Tehát nyilván sokat hallunk arról, hogy rengeteg élőlény kipusztul a Földön, percenként hány faj tűnik el a Földről. Ezek között azért növények is vannak, és hát ez az egyik probléma. A másik az, hogy az ökoszisztémák sérülnek. Tehát egy növényt sosem szabad úgy elképzelni, hogy ha valami zöld, akkor az már rendben van. Tehát ott mindig az a lényeg, hogy egy adott területen, adott természetes területen azért minél többféle növény legyen, mert valójában az ökoszisztémák értékét, meg a természetes területek értékét az adja, hogy egy komplex életközösség van jelen, és az ott nem a fajok száma, hanem a funkciók száma, az ott lévő fajok és egyedek által létrehozott, vagy által biztosított úgynevezett szolgáltatások, ugye az ökoszisztéma szolgáltatásnak hívják. Tehát ezeknek a összessége az, ami igazából értéket ad, és most ha önzően tudja, az emberi szemszögből nézzük, akkor az ember szempontjából ez jelenti az értéket, hiszen az, hogy egy növény milyen anyagokat tud termelni, amit mi később fel tudunk használni, akár táplálkozásra, akár gyógyításra, akár ipari nyersanyagnak, ez ott van az ő génkészletükben kódolva. És hogyha kipusztul egy faj, vagy a faj élettere beszűkül, ezért a fajon belül bizonyos variációk eltűnnek, akkor ezek a genetikai elemek tűnhetnek el a Földről, amiket mi nem tudunk már felhasználni. Akár most, akár a jövőben nem leszünk képesek arra, hogy azokból akár nyersanyagot, akár információt, vagy valamilyen hatóanyagot kinyerjünk. Tehát ezért nagyon-nagyon veszélyes, hogyha a növényvilág eltűnik. És itt még egy kitérő, hogy miért is fontosak a növények. Azért, mert a növények egy dologban van egy olyan tulajdonságok, amiben parádésan teljesítenek így az evolúciós viszonylatban, ez pedig az anyagcsere termékeknek a sokfélesége. Hát borzasztó sok úgynevezett másodlagos anyagcsere terméket tudnak ők előállítani. Ugye az elsődleges anyagcsere termékek azok a cukor, a cellulóz, a keményítő, amiket ugye általában ismerünk, megeszünk, vagy felhasználjuk, de a másodlagos anyagcsere termékek, ami kisebb mennyiségben vannak jelen, viszont nagyon erős bioaktív hatással rendelkeznek. Tehát azok az anyagok, amiket ők valamilyen célból, kommunikációra, vagy védekezési célból, vagy színanyagok előállítanak, ezek között nagyon sok olyan van, ami az emberi szervezetre is hat. És ez a tulajdonságuk az, ami igazán értékessé teszi őket, azt gondolom, a jövőre nézve.
Amikor erre a podcastra készültem, én is akkor jöttem rá, hogy például, amikor biodiverzitás csökkenésről beszélünk, akkor mennyire elfogult vagyok, mert biodiverzitás csökkenésén általában állatokra szoktam én gondolni, hogy eltűnnek az állatok, de az, hogy eltűnnek bizonyos növények, az így igen, kívül esik azon, amiből az ember belegondol. Mondtam már pár szót a biodiverzitásról, nem tudom, beszélhetünk-e arról, hogy súlyosabb-e vagy kevésbé súlyos az állatok, illetve a növények biodiverzitás csökkenése?
Hát ugye itt azt hiszem 8. tananyag, vagy 7. nem is tudom, általános iskolában ugye ez a táplálkozási piramis. És ugye ennek az alján mindig a növények vannak. Tehát már ebből is látszik, hogy az egésznek az alapját ők adják. Tehát ha az állatok eltűnnek, az úgy, persze természetesen óriási probléma, mert akkor a megtermelt szerves anyagnak a felhasználási módja, vagy a különböző keresztkapcsolásoknak sérülnek bizonyos elemei. Tehát az állatok azok a növények által megtermelt szerves anyagot használják föl, alakítják át egy másik formába, amit aztán esetleg másik állatok vagy mikrobiális szervezetek folytatnak annak a lebontását, átalakítását, stb. De az egésznek a megtermelése, az összes szerves anyag megtermelése az a növények feladata alapvetően. Hozzáteszem, hogy maga ez a fotoszintézis maga az nem csak a növények tulajdonsága, hiszen ugye a kék baktériumok is végeznek ilyet, amik ugye nem növények, főleg tengerekben, talajokban, ami elég jelentős tétel egyébként a földi fotoszintézis szempontjából, de most ezt leszámítva a szárazföldekkel nézve, azért alapvetően a növények azok, amik ebben a szempontból fontosak. Tehát maga a növényi biodiverzitás csökkenése az ezért lényeges, és A másik probléma, hogy amit említettem is, ugye, hogyha összeomlanak az ökoszisztémák, azért, mert bizonyos fajokat megszüntetünk. Tehát az olyan, mintha lenne egy piramis, vagy egy kártyavár, vagy hát a kártyavár aztán túl gyenge, erős kifejezés, de egy ilyen mozaik rendszer, és amiből bizonyos mozaikokat kiszedünk, akkor lehet, hogy az egész rendszer omlik össze, vagy sérül meg, vagy sérül, és ezáltal nem tud maga a rendszer úgy funkcionálni, hogy ellássa azt a feladatot, amit korábban végzett. Tehát bizonyos kulcsfajoknak a kivétele, vagy elpusztítása. Hiába nő egy területen növény, mondjuk néhány faj, az nem fogja azt a mennyiségű és minőségű funkciót ellátni, mint egy sok fajból álló természetes rendszer.
Már jó pár példát mondtál arra vonatkozóan, hogy mivel járulnak hozzá a növények az életünkhöz. Mondanál még párat? Mit köszönhetünk a növényeknek?
Nagyon sok, ugye az, hogy az alapvető szerves anyagot előállítják, az természetesen már beszéltünk. Másodlagos anyagcsere termékeknél aztán lehetne folytatni a sort. Tehát ott ugye hát nyilvánvaló a gyógyításra mennyiféle növényt ismerünk, amiből hatóanyagokat nyertünk ki a történelem során. Nagyon érdekes tulajdonságuk az, hogy, és erre ugye mostanában még nem sok eredmény van, vagy legalábbis én nem követem annyira mélyen ezt az irodalmat, de hogy nagyon sok növény hatóanyag olyan befolyásolni tudja magát az emberi fejlődést, az emberi gondolkodást. Tehát akár testileg, akár tudatilag képesek ránk hatni. És itt most nyilván nem csak a célzott módon a tudatmódosító szerekre gondolok, hanem olyanok is, úgy is, hogy valamilyen szempontból az érzelmi állapotunkat ezek képesek befolyásolni minimális mennyiségben. Tehát a növények borzasztó sok, és ez azért alapvetően hipotézis, nem mondanám, hogy ez egy szilárd tudományos alap, de ugye a növények nagyon sok másodlagos anyagcsere terméket bocsátanak ki, például a levegőbe, amelyekkel ők kommunikálnak. Tehát ha ezt látnánk, ezeket az anyagokat, akkor egy hatalmas ködöt látnánk folyamatosan a levegőben, mert mindegyik növény folyamatosan bocsátja ki ezeket az anyagokat. Na most a növények félmilliárd évesek, mondjuk a szárazföldi növények, bocsánat, az algák azért már jóval korábban jelen voltak, az ember néhány millió éves körülbelül, tehát lehet látni, hogy azért mi már beleszülettünk egy ilyen hálózatba, egy ilyen rendszerbe, tehát szinte biztos, hogy mi ehhez már alkalmazkodtunk, és nagyon sok olyan hatása van ránk, amiről talán még nem is tudunk. Tehát ebből a szempontból szerintem szintén a jövő szempontjából nem lenne szabad elvetni azt a lehetőséget, hogy itt a növények kell még sok-sok olyan dolog kiderül, amiről még talán nem is tudunk. És egy kicsit hipotetikus volt, bocsánat, de szeretek ebbe az irányba így elmenni néha.
Igen, az előbb azt a szót használtad, ami nagyon-nagyon fura növényekkel kapcsolatban, hogy a növények kommunikálnak ezeken az anyagokon keresztül. Mert ugye ez nem gondolnánk a növényekről, hogy ők olyas valamik, amik kommunikálnak. Ezt hogy kell elképzelni, hogy a növények kommunikálnak?
Hát ez is egy nagyon izgalmas terület. A növények ugye alapvetően azért, ez onnan indul az egész, hogy az alapvetően a növények rájöttek idézőjelben arra, hogy a növényi szervezeten belül történő információ átadás az viszonylag lassú. Tehát ott ilyen oldott formában a növényi szállítószöveten belül tudnak ezek az anyagok mozogni, amivel például a növény egyik levele figyelmezteti a növény többi részét, hogy hoppá, itt megtámadott engem egy hernyó, akkor elkezdtem védekezni, ti is védekezzetek, hogyha titeket is megtámad egy hernyó, akkor legyen egy jó védekező képességetek. És rájöttek a növények arra, hogy ez viszonylag lassú ez a folyamat, ezért az a levél, amit éppen egy hernyó megtámadott, az kibocsátott a levegőbe egy ilyen légnemű anyagot, ami sokkal gyorsabban a levegőben el tudott terjedni, és tudta tulajdonképpen figyelmeztetni a többi levelet erre a veszélyre, és ezért a többi levél is elkezdte termelni azt az anyagot, ami a hernyó ellen védelmet nyújt. Na most innentől kezdve viszont, ha már ugye a levegőbe kikerült ez az anyag, akkor már azt más is, a szomszéd növény is képes volt érzékelni, és nem csak a fajtárs, hanem a távolabbi rokonság is, vagy és adott esetben egy tényleg egy távolabbi fajhoz tartozó növény. És hát innen indult ez az egész kérdés, hogy akkor a növények tulajdonképpen egymással is kommunikálnak, fajok közötti kommunikáció is megvalósul. A legfontosabb része ez a kémiai kommunikáció, amiről eddig beszéltem, de nagyon sok egyéb feltételezés is van, tehát nagyon olyan feltételezés is van például, hogy egyéb utakon is tudnak kommunikálni, ami bizonyított az elektromos, tehát a növény szervezeten belül, de akár a talajban is, akár talajgombákkal, mikorizagombákkal összekötött növények egymással képesek információt cserélni. Például akár elektromos úton felfedeztek olyan elektromos jeleket a növényekben, ezek az akciós potenciálok, amik a mi agyunkban is biztosítják az ingerület átvitelt, és ez növényekben is létrejön érdekes módon. Tehát mikor egy Vénusz légcsapója becsapódik, mert ugye a rovar ingerli a levél belsejét, és akkor rácsapódik a rovarra, ott egy akciós potenciál indul el. Tehát nagyon gyors, nagyon hatékony ingerület átvezetés, nagyon, nagyon gyorsan tud a növény reagálni, és becsukódik ugye a levele. A másik példa a mimóza. Tehát a mimóza is ugye, hogy rajta mászik egy sáska vagy valami, akkor aznak is eleve is becsukódnak, hogy védelmet nyújtsanak a növényevő rovarok ellen, és ez is egy ilyen gyors ingerület átvitellel történik ez a kapcsolat. Aztán most vannak kutatások akusztikus jelekre, tehát a növények, bizonyos növények akusztikus tehát hangokat bocsátanak ki különböző frekvenciákon, és azt is felfedezték, hogy a bizonyos növényeknek a kukorica csírák bizonyos frekvenciák irányába tudnak nőni. Hát azért ez nem azt jelenti, hogy hangokkal kommunikálnának, de hogy valamilyen szinten a rezgéseket ők képesek érzékelni, és erre reagálni is tudnak. Tehát itt elég sok minden van még, ami felfedezésre vár, azt gondolom. Ez egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon széles téma.
És az, hogy ők kommunikálnak, az jelenti azt is, hogy vannak érzéseik?
Hát ez már kicsit filozófikus kérdés. Én mint növénybiológus, én azt tudom képviselni, ami a tudomány jelenlegi állása, illetve a potenciális jövőbeli lehetőségekből kitűnik, és hát alapvetően a növények érzéseiről nem tudunk beszélni. Tehát ugye a biológiában az érzéseket, azt egy központi idegrendszerhez tudjuk kötni, ami a érzések különböző szintjeik nyilván. Most itt az egyszerű fájdalom érzékeléstől mehetünk fölfel egészen az én tudat megjelenéséig. Tehát itt azért növényeknél ilyenekről nem tudunk beszélni jelen pillanatban. Hát, ugye a növényeknek nincsen központi idegrendszerük. A növények úgynevezett moduláris szervezetek, tehát szinte minden növényi rész rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami az adott növényben benne van. Természetesen egy gyökérsejt az nem azt a funkciót végzi, mint egy levélsejt, de a növénynek nagyon sok olyan része van, amiből, hogyha megfelelő közegbe helyezzük azt az adott szövetet, akkor szinte az egész növény újraépíthető. Tehát nincsen ennyire specializált módosulása a növényeknek, mint mondjuk az állatok esetén. Ez azt is jelenti, hogy nincsenek szervrendszereik, nincsenek szerveik. Tehát sejt szinten bonyolódnak le a dolgok szinte mindenhol, a sejtek érzékelnek, a sejtek küldik a jelzéseket, ezért nem lehet arról azt beszélni náluk, hogy érzelemviláguk lenne, vagy érzéseik lennének. Ettől függetlenül reagálnak. Tehát, hogyha mondjuk megégetjük a levelet egy öngyújtóval, én nem szoktam, félreértés ne essék, de vannak erre azért eredmények, akkor onnan kiindul egy ilyen jelzés, ami a növénynek jelzi, hogy valamilyen sérülés történik, és akkor ezt erre mérhetőek a növényen belül válaszreakciók. De azért azt a hitet szeretném eloszlatni, hogy a növények bármilyen szempontból is úgy reagálnának külső ingerekre, mint az emberek. Tehát ez azért nem jó, mert ugye ez antropomorfizáció. Tehát amikor mi a saját érzéseinket, saját lelkületünket próbáljuk rávetíteni más növények, más élőlényekre, akkor az a probléma, hogy akkor elveszítjük annak a élőlény csoportnak a belső tulajdonságait. Tehát amikor a növényeket úgy tekintjük, mint a emberek lennének, akkor pont azt nem veszük észre, hogy ők a növények. Ők egy parád és bámulatos élőlény csoport, aminek olyan tulajdonságai vannak, ami csodálatra méltó és fantasztikus, de hogy ez teljesen más, mint ami az emberek. Mint ami az emberek jellemző. Tehát ne saját magunkat csodáljuk bennük, hanem vegyük észre azt, hogy ők milyenek. És ez is a növényvaksághoz tartozik szerintem.
Aha, igen, pont ezt akartam mondani, tehát tulajdonképpen az is növényvakság, hogy nem veszük észre a növényeket, meg az is, ha elkezdjük emberként kezelni őket, és olyan tudatosságot tulajdonítunk nekik, ami az elmondásod szerint nyilvánvalóan nincsen. Amikor így elkezdtem ebben a témában olvasgatni, bevallom, rémisztő volt belegondolni abba, hogy a növények kommunikálnak, meg valami fajta reakciót produkálnak. Hogyan változtatja ez meg a gondolkodásunkat a növényekkel kapcsolatban? Ez azért is érdekes egyébként, így a zöld egyenlőség témáihoz kötve, mert eleve az, hogy figyeljünk oda a környezetre, és legyünk környezettudatosak, környezetvédők, az óriási terhet és felelősséget ró az emberre. Gyűjtsük szelektíven a hulladékot, figyeljünk oda, hogy vigyünk vászonszatyrot a boltba, vásároljunk olyan termékeket, aminek kisebb az ökológiai lábnyoma, tehát alapvetően ez olyas valami, amire oda kell figyelni a mindennapokban, az ember az aggódik miatta, felelőssége van miatta, tehát hogy eleve van egy nyomás, főleg manapság így a környezettudatosság kapcsán. Most erre még rátesszük azt, hogy most már nekem így a növényekkel is még többet kellene foglalkoznom. Nem lesz ez egy kicsit sok, vagy nem fogja az ember azt mondani, hogy most már mindegy. Nem tudom, mit gondolsz erről?
Szerintem a növények... Én úgy látom őket, hogy ők egy régi új társunk itt a Földön. Tehát ők voltak itt sokkal-sokkal hamarabb, mint mi, bár hozzáteszem, hogy az evolúcióban azért az állatoknak a megjelenése, meg az állati diverzitásnak a kialakulása az megelőzte a növényekét, mert amikor a növények még csak algák voltak a tengerben, és mi már a szárazföldön még nem voltak jelen, azért a tengerben még már hatalmas állati diverzitás volt megfigyelhető, de itt a szárazföldön azért rendesen megelőztek minket, tehát hogy ők azért előkészítették a terepet arra, hogy a szárazföldi lények megjelenjenek. Szóval ők egyrészt egy régi társunk, ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy új is, tehát hogyha képesek vagyunk arra, hogy kapcsolódjunk hozzájuk, akkor azért hogy is lehet ezt jól megfogalmazni, tehát megint egy kicsit ilyen filozófikus dolog, de hogy azáltal, én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a növényeket képesek vagyunk felismerni, és képesek vagyunk őket értékelni, azáltal a saját szerepünket is át tudjuk értékelni itt a földi viszonylatban, és sokkal egészségesebb, sokkal harmonikusabb, föntarthatóbb módon tudunk gondolkodni a mi szerepünkről is. Tehát növények ugye lassúak, ugye ők az ők tevékenységüket észrevenni már eleve igényel egy kis lelassulást, egy kis befordulást. Tehát aki képes arra, hogy egy növényel kapcsolódjon, az már képes arra is, hogy magával is jobban tudjon kapcsolódni, és ezáltal egészen másképp nyisson a világra is. Nem tudom, hogy ez mennyire volt válasz a kérdésre, de ez most így ennyi. Ez jutott így eszembe erről a dologról.
Amikor belegondolok abba, hogy nekem a középiskolában mit és hogyan tanultunk növénybiológiáról, akkor arra emlékszem, hogy a növény határozónak bizonyos növényeit így képről felismerve kellett megtanulni. És hát annó meg is tanultuk, na már most ebből nekem így egy darab növényre emlékszem, a mezei katángra, de az összes többire, nem tudom, kb. 30-40-re, amit még egyébként tudni kellett így képről, az tökéletesen kiesett. Nem tudom, mit gondolsz ennek az oktatásáról, hogy hogyan kellene úgy ezzel kapcsolatban tanítani, hogy kevésbé legyünk növényvakok?
Hát ezzel napi szinten szembesülünk az egyetemen, ugyanis nálunk most pont ez a probléma, hogy a, legalábbis az ELTE-n a beérkező hallgatóknak csak egy kis része az, amelyik mondjuk ezt az irányt választja. Ennek nyilván a kérdésre válaszolva nyilván oktatásbeli okai is vannak, tehát már eleve az alapfokú oktatásban szerintem kicsit olyan mechanisztikusan tanítják a növényeket, hogy hát igen, ők elvégzik a fotoszintézist, akkor meg kell tanulni mindenféle képletet, hogy C6, O12, meg ilyesmi, de hogy ez teljesen távol esik attól, hogy mi tényleg kapcsolódni tudjunk ezekhez. Tehát én hiszek abban, hogy a legjobb oktatási módszer az mindig az, ami élményt ad, ami az embernek a elméjében kihívásokat támaszt. Tehát amikor például nem tudom hányan jártak már, van egy csodálatos fűvészkertünk a Budapesten, ha most csak tényleg most így budapesti viszonylatban nézzük a dolgot, ami az ELTE-hez tartozik, és kicsi területen, de egy borzasztóan sokféle növényel, és nagyon-nagyon érdekes kiállításokkal, meg bemutatókkal. Tehát én szinte, hát nem is kötelező, de szinte elősen ajánlottá tenném már egészen alsós korban, hogy menjenek a gyerekek akár a fűvészkedben, akár a megfelelő, ahol éppen laknak, ott szinte mindenhol van az országban, mindenhol vannak ugye arborétumok, és egy szakvezetéssel ezeket nagyon szépen végig lehet járni, és nagyon sok olyan dologra rá lehet csodálkozni, amit egyébként nem veszünk észre. Tehát én ezt a növényekkel való kapcsolódást, ezt az élményszerűséget emelném ki talán a legjobban, akár az alapfokú oktatáson belül is, hogy egy érzelmi töltet megjelenjen már egészen kiskorban a növények irányában, amire aztán később természetesen rá lehet építeni a tudást, meg rá lehet építeni azokat a tudományosabb megközelítéseket, ami esetleg egy olyan irányba viszi el majd az emberek gondolkodását, vagy a fiatalok gondolkodását, hogy esetleg többen választják ezt az irányt. Hát a másik probléma pedig ugye az, hogy a gazdaság jelen pillanatban mondjuk a biológus hallgatók között, amit én látok, ugye a legtöbben inkább a gyógyszerkutatás, meg az emberi biológia irányába mozognak, vagy akár a neurobiológia, hiszen az, ami a sláger téma, és arra van most a legtöbb finanszírozás, ez teljesen természetes, hogy ez a terület vonza a legtöbb embert. De hosszú távon azért én azt látom, hogy akár 10-15 éves viszonylatban bizony muszáj lesz, hogy emelkedjen azoknak a kutatásoknak a száma, amik magával a növényekkel foglalkoznak, mert ugye azért hosszú távon azért biztosítanunk kell azt is, hogy legyen mennyiségben és minőségben is megfelelő táplálékunk, ami aztán nagyon sok egyéb dolgot is magával vonz, tehát hogy hol termeljük meg ezt a táplálékot, milyen körülmények között termeljük meg ezt a táplálékot, stb. Tehát itt azért hosszabb távon is lehetnek kérdések.
Azt hiszem, Konrád Lorenznél olvastam, hogy ha az ember kisgyermekkorban nem találkozik a növényeknek a sokféleségével és azoknak a sokféle formáival, akkor egész egyszerűen az idegrendszeresen fejlődik már úgy, mint ahogy kellene. Mit gondolsz erről?
Ez elég valószínű. Ugye ezt egyrészt ez reflektál arra, amit említettem, így, hogy igen, félig bizonyított módon, hogy azért a növények hatnak az emberi idegrendszer, akkor is, hogyha nem direkt módon próbálunk hatást elérni. Elég valószínű, hogy egy teljesen steril környezetben, ahol nem találkozunk növényekkel, ott biztos, hogy más irányba haladnak ezek a dolgok. Tehát ebben a szempontból én egyetértek Renzel, bár mondjuk én egy kis hal vagyok az ő teljesítményhez képest, de mondjuk ezt így lehet ezt így mondani, hogy én abszolút elfogadom ezt a dolgot. Illetve hát a másik ugye az a megint csak az a lelki érzelmi dolog, hogy azzal, hogy mi egy a növényvilágot képesek vagyunk felismerni, és a növényvilág sokféleségét látjuk, ez a saját érzelmi szintünk is teljesen másképp tud fejlődni, vagy érzelmi világunk teljesen másképp tud fejlődni, hiszen képesek vagyunk a környezetben elkülöníteni egyes növényeket, és képesek vagyunk akár már kapcsolódni is hozzájuk, hiszen növények mindenhol ott vannak, akárhova megyünk, akárhova bújunk, mindenhol valami kis zöldet látni fogunk. Tehát ők állandó társaink lesznek az élet során.
És akkor mi, mint hát átlagos polgárok, mit tehetünk a növényvakság ellen?
Hát ugye először is mindenképpen magunkból kell kiindulni. Tehát aki nem szokott mondjuk olyan helyeken járni, ahol sok növény van, akár kirándulni, vagy valami, az érdemes minél többet ilyen tevékenységekre berészt venni, hiszen ezzel fejlesztheti ezt a képességét. Aki ezen a területen dolgozik, az annak nyilván tulajdonképpen elemi kötelessége, hogy ezt a homályt, vagy ezt a állapotot javítani. Én is sokat beszélek erről, bár hozzá kell tennem, hogy nem kifejezetten ez volt a célom, hogy én erről sokat beszéljek, de egyszerűen mikor egyszer elkezdtem erről beszélni, és azóta nagyon sok megkeresést kapok, tehát erre borzasztó nagy igény van, és kollégáim is dettó, tehát hasonló módon, csak hát kevesen vagyunk, tehát nyilván mindenhova nem fogunk eljutni. Remélem ezt a podcastot is minél többen hallgatják, mert hogy ez tényleg egy fontos dolog. Illetve hát én azt gondolom, hogy ha már valaki, ha végigmenjünk a nagy körúton, és fölnézek a házakra, és látom, hogy ott vannak az erkélyek, és hogy az az erkély ott tök üres, aztán hirtelen van egy erkély, hogy tele van növényel, tehát hogy lógnak le a korlátról mindenfele, utána megint jön 3-4 tök üres erkély, aztán megint egy ilyen tele növényes, tehát hogy nagyon-nagyon szélsőséges, hogy az emberek is hogyan viszonyulnak a növényekhez, tehát aki egyszer belekóstol abba, hogy milyen növényekkel együtt élni, annak annyi növénye lesz, hogy lelógnak az erkélyről. Jó, nyilván ez időfüggő is, mert nálunk is sok növény van, de hogy azért moderáltabb nálunk az erkélyről nem lóg le, de mert ugye nem tudjuk, nincs annyi időnk, hogy ennyi növényt így ellássunk, mert ugye az is fontos, hogy ha mások növényem van az embernek, akkor azokat azért gondozni is kell, mert nem csak olyanok, hogy leültetem, aztán nő, hanem ott bizony nem csak a vizet kell nekik adni, hanem fényt is biztosítani kell, megfelelő tápanyagot, tehát azért ez melós dolog. De én nagyon szeretném azt látni, hogy minél több ilyen erkély legyen akár a városban is. A másik ugye a vidék, ugye nagyon sokszor az embereknek a kertje az egy oázis lehetne, és akkor itt megint messzire megyünk, mert ugye miért van az, hogy nagyon sok kertbe benéz az ember, van a gyep, vannak a tuják, ez egyik esetben, a másik esetben az egész le van térköve, az vagy betonozva, minél kevesebb helyen nőjön ki bármi is, nyilván akkor nem kell füvet nyílni, persze természetesen, ugyanakkor elveszít egy olyan óriási lehetőséget, hogy egy létrehozza a saját kis oázisát, ahol adott esetben jól is érezheti magát. Tehát egy kert, persze ez is nagyon sok munkával jár, ezt elismerem, és ezt én is érzem, hogy sokkal kevesebb idő van a saját kertem rendbetételére is, mint kéne, de itt is van egy ilyen paradigmaváltás szerintem, vagy kell, hogy legyen a fejekben egy paradigmaváltás, hogy valójában a kert az nem azt jelenti, hogy ott állandóan füvet kéne nyílnunk, vagy állandóan kocka élére állítani a köveket, hanem egyszerűen hagyni bizonyos részeit magától nőni. Tehát nekem például az én kertemben lenyírom a füvet, mert nyilván figyelek arra, hogy a parlagfű ne üsse fel a fejét, de vannak olyan területek a kertbe, ahol ez nem ülök hozzá. Hát ott nő, ahogy akar. Tök jó, most is ugye van egy terület, amit két éve nem nyírok, és télen a kis növények, kis magokat létrehozott növények ott vannak. Tehát azok például télen a madaraknak tök jó táplálék lesz, majd tudnak magukat kiszedegetni, el tudnak bújni a sünik, a kis avarban, Tehát, hogy egyszerűen tudom növelni a saját kertemben a diverzitást azáltal, hogy hagyom a természetet úgy működni, ahogy akar. Még egy dolgot, ha van egy percünk, amit szeretnék említeni, hogy a növényvakság mellett azért lehet definiálni szerintem más vakságokat is, és itt külön kiemelném a talajt. Mert a talaj az, amire a legtöbb embernek nagyon nincs rálátása, és hogyha ha növényeket alapnak vesszük, akkor a talaj aztán az alapnak az alapja. Tehát itt most tényleg nem akarok belemenni hosszas fejtegetésekbe, hogy hogyan és miért pusztulnak a talajaink, de csak azt szeretném kiemelni, hogy egy egészséges, jó szerkezetű és megfelelő biológiai állapotú talaj létrehozása az legyen az első szempont. Tehát minden esetben csak akkor tudunk növényvilágot is teremteni, hogyha megfelelő állapotban vannak a talajaink, és ez társadalmi szinten még kevésbé ismert, mint akár a növények jelenléte. Tehát ennek is, itt is egy óriási feladat áll előttünk, hogy a talaj, kvázi a talajvakságot is, és ilyen szempontból megszüntessük. Köszönöm.
Ha már szóba hoztad a talajt, annyira nem engedem el ezt a témát, akkor olyan egyszerűen. Azt olvastam nemrég valahol, hogy maga az ilyen talajjal való kézzel foglalkozás, tehát amikor így a gyerekek saraznak, vagy sárban játszanak például, az növeli az emberben a boldogsághormon szintjét.
Igen, ezt olvastam én is. Most már azt nem tudom pontosan ennek mi a biológia mechanizmusa, de ez így van, tehát olyan, nem tudom már, hogy melyik hormon a szerotonin, vagy valamelyik oxitocin, nem tudom, melyik szabadul föl, de igen, tehát ez ennek konkrét hatása van erre. Én egy másik dolgot is kiemelnék, hogy a mi bélrendszerünkben élő bakteriális flórának vagy mikrobiótának a diverzitása, a sokfélesége borzasztó nagy korrelációt mutat azzal, hogy ki mennyire él közel mondjuk a természethez. Tehát ha talajjal foglalkozunk, vagy akár növényekkel ugye foglalkozunk, azáltal, hogy mi ott vagyunk mellettük, beszívjuk, adott esetben megkóstoljuk, azzal a saját szervezetünket inokuláljuk ezekkel a baktériumokkal, ami nyilván most nem arról beszélek, hogyha egy fertőző ágensről, de az egy kimutatott tény, hogy mióta az ember elszakadt a természettől és a városi létformát éli, sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé diverz az ő mikrobiótája. Egészen egyszerűen azért, mert nem találkozik azokkal a forrásokkal, ahonnan ő folyamatosan be tudná vinni ezeket a szervezeteket a bélrendszerébe. Vagyis nagyon keményen összefüggünk ilyen szinten is a természettel. Tehát, hogy a saját mikrobiótánknak a felállítása is attól függ, hogy mennyire tudunk mi kapcsolódni a természetes ökoszisztémákkal. És hát ennek persze az is feltétele, hogy ott is meglegyenek azok a baktériumok, mert ha biodiverzitás csökkenésről beszélünk, akkor nem csak az állatok, vagy akár a növények szintjén jelenik ez meg, hanem a mikrobiális szervezetek szintjén. Tehát annak felmérhetetlen hatásai vannak, hogyha egy mikrobiális szervezet, vagy mikrobiális faj pusztul ki adott esetben, vagy csökken a mennyisége. Tehát az tényleg az élet alapjainak a alapjait rázza meg. Ennyit tudok erről, hogy nagy vonalakban elmondani a talajról. Erről tényleg több különböző podcastot lehetne még forgatni, illetve nagyon sok olyan kollégám van, aki ennek hatalmas szakértője. Csak azt tényleg azt emelném ki, hogy maga a biológiai szempontból is mennyire fontosak a talajok, és mennyire az alapját képezik minden egyéb életnek a Földön.
Hát köszönöm szépen! Új világ nyílt meg.
Nagyon szívesen.
Nagyon izgalmas téma. És köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy hallgattatok minket.
Örömmel is. Köszönöm a figyelmet.
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.